Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Regionális híreket hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivien. Adásunk tartalmából. Heves megyében is fontos, hogy a nyári szabadtéri programok biztonságosan folyjanak. Hamarosan megnyitja kapuit a Bocskai István Katolikus Gimnázium Technikum és Óvoda, Árpádházi Szent Kinga tagóvodája, Szerencsen. Július végén már tüneteket is okozhat a parlagfű pollen koncentrációja. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Hamarosan megnyitja kapuit a Bocskai István Katolikus Gimnázium Technikum és Óvoda, Árpádházi Szent Kinga tagóvodája, Szerencsen. Az intézmény nagyon jól felszerelt lesz, mert nem csak a minimális tárgyi feltételeket biztosítja a fenntartó, azaz az EGRI főegyházmegye, amelyek a működési engedély kiadásához szükségesek, hanem ennél jóval magasabb színvonalat garantálnak majd a gyermekek mindennapos fejlesztéséhez. Az intézmény a katolikus nevelésen kívül fontosnak tartja, hogy a gyermekekkel megismertessék a körülöttük lévő természetet, a teremtett világot, valamint az olvasás megszerettetését is célul tűzték ki. A részletekről Gasperné Tilman Edina, a Bocskai István Katolikus Gimnázium Technikum vezetője adott tájékoztatást rádiónk hallgatóinak.
Ez az intézmény a szakmai programjáról, illetve a jelenlegi helyzetéről a kivitelezés szempontjából most adott tájékoztatást általunk első alkalommal az érdeklődő szülőknek. Nyilvánvaló, hogy óvodai szándéknyilatkozatot már körülbelül decembertől kitölthettek azok a szülők, akiket érdekel a katolikus óvoda. Jelen pillanatban több mint 70 szándéknyilatkozatunk van, és úgy gondoltuk, hogy elérkezett annak az ideje, hogy tájékoztatást nyújtsunk a szülőknek a szakmai programunkról. 4 csoportos óvodánk épül, ami 100 kisgyermek befogadására alkalmas. Mellette még a EGRI főegyházmegye érseke által megbízott leendő óvodavezető tartotta ezt a tájékoztatót, Tarnóczi Erzsébet, aki több évtizedes óvónői tapasztalattal rendelkezik, illetve vezető óvónőként is tevékenykedett. Közösen szedtük össze azokat a gondolatokat, amely a szülőket, az érdeklődő szülőket meggyőzi, illetve azokat a szülőket megerősíti, akik már minket választottak. Igyekeztünk őket tájékoztatni a jelenlegi helyzetről. Az épületnek a műszaki átadása megtörtént, a használatba vételi engedély beszerzése, illetve a szakhatóságoknak a helyszínre érkezése az a közelgő napokban várható, illetve utána még a működési engedély beszerzése az a feladat, ami előttünk áll. Itt a legóasztaltól kezdve az interaktív tábláig, a sószobától kezdve a szerepjátékok széles tárházáig, a futóbiciklitől kezdve a rollerig, és még sorolhatnék nagyon sokat. Több játszóvár, több egyensúlyozó készlet az udvaron, célba dobó táblától kezdve, babaház, és nagyon sok minden. Miután úgy gondolom a működési engedélyt már megkapjuk. Időben nem kötelező, hogy ez utána legyen, de úgy gondolom az őszi időszakban célszerű az udvart növényekkel beültetni. Gyönyörű szép lesz, hiszen körülbelül 7-800 növény az, ami díszíteni fogja az udvarunkat és a gyerekeknek a környezettudatosságra nevelését még inkább biztosítani. Szakmai munka szempontjából tájékoztattuk a szülőket arról, hogy milyen szakembergárda az, aki rendelkezésükre áll, és ha már a legfontosabb kincsüket ránk bízzák, akkor mi ezeknek a gyerekeknek, hogy tudjuk a fejlesztését maximálisan biztosítani. Ehhez nem csak az óvónők és a dajkák állnak rendelkezésünkre, hanem lehetőségünk van pedagógiai asszisztens alkalmazására, illetve itt a Bolyai János Katolikus Általános Iskolában, illetve a gimnáziumban is olyan szakemberek segítsége áll rendelkezésünkre, akik között több gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, logopédus szakember is tudja segíteni azt, hogy a gyerekeket szűrjük, megfigyeljük, megtaláljuk azt, amire szükségük van, és nyilván a fő cél az az, hogy eljuttassuk őket oda, hogy minél felkészültebben érkezhessenek az iskolába, és minél több kompetenciájukat fejlesszük ahhoz, hogy az akadályokat könnyen tudják venni.
A nyár a szabadtéri programok, rendezvények, fesztiválok időszaka Heves vármegyében is. Amikor sokan és hatalmas embertömeg gyűlik össze a szabadban. A szervezőknek kiemelt figyelmet kell fordítani a látogatók biztonságára. Ehhez kapcsolódóan Nagy Csabát, a Heves vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivőjét, Fekete Gábor tudósítón kérdezte.
Az országos tűzvédelmi szabályzat szabályozza ezeket a rendezvényeket, tehát itt nem arról beszélünk, hogy valaki egy hétvégi bulit szervezett a kertjébe, hanem szabadtéri rendezvénynek minősül egy olyan esemény, amit a szabadban rendeznek meg. 1000 főnél több résztvevője van, vagy pedig 5000 négyzetméternél nagyobb területen rendezik ezt meg. Zenés táncos szabadtéri rendezvény az a rendezvény, amit ugyancsak szabadtéren rendeznek meg, és zenét biztosítanak ott a résztvevőknek, de nem kell külön ülőhelyet megvásárolniuk, mondjuk mint egy koncertre, vagy akár egy moziba, hanem szabadon mozoghatnak ott az emberek.
Na most itt ugye nyilván, mikor van egy ilyen rendezvény, be kell jelenteni, és szoktak járni műszaki bejárásra. Láttam már a hatóság embereit, megnézik a faházakat, a poroltókat, a satöbbiket, hogy ilyenkor mik azok a hatósági szabályok, amit egy rendezvényszervező cégnek, vagy rendezvényszervezőnek magának teljesen biztosan meg kell, hogy feleljen.
Biztosítaniuk kell ott dolgozók, akik ott feladatot ellátnak, a tűzvédelmi oktatásukat, és ezeket a dokumentumokat ott kell tartani a rendezvény idején. Ezekről már természetesen a rendezvény előtt gondoskodniuk kell. Továbbá a legfontosabb egy rendezvény szervezés, akkor a menekülési útvonal kialakítása. Ilyenkor az elsődleges tűzvédelmi hatósággal kell felvenni a kapcsolatot, itt Gyöngyös vonzatában, ez a Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, és a hatóság szakemberei már a szervezés időszak, ahogy említetted, már részt vesznek a rendezvények felügyeletében. Meg kell felelni a menekülési útvonalnak, olyan szabálynak, hogy 2,5 méter szélesnek kell lenni minimum, és ezeket nagyon jól láthatóan ki is kell jelölni.
Mert hogy este van, akkor már nem biztos, hogy látják.
Este így van, ha napnyugta után is tart az esemény, akkor mindenképpen ki kell világítani ezeket. Nyílt lánggal való világítás tilos, tehát valami lámpával kell kivilágítani, és ezeket a menekülési útvonalakat jelző biztonsági jelek. Ezt látta már mindenki, jellemzően zöld-fehérek,
igen,
vagy zöld-fehérek.
Igen, elég élénk.
Igen, ez az, ami megfelel az előírásoknak. Ezt a jelet a rendezvényen bárhonnan legalább egyet látnia kell, hogyha felnéz a rendezvényen résztvevő.
Hogy kell tájékoztatni egyébként a tömeget erről a menekülési útvonalról, hogyha kitörne bármi, egy vihar, egy akármi, volt már sajnos Magyarországon is erre példa.
Két lehetőség van, ha a rendezvényen rendelkezésükre áll egy nagyobb kivetítő, akkor a kezdetkor be kell mutatni a menekülési útvonalakat, illetve a biztonsági előírásokat ott ki kell vetíteni. Hogyha a rendezvényen nincs ilyen kivetítő, akkor pedig hangos bemondóval, az mindenképp lesz egy rendezvényen, ott az élő szóban el kell mondani, hogy amikor az elején, szünetben és a végén egyszer mindenképp, tehát legalább 3 alkalommal tudatni kell a résztvevőkkel, hogy hol találhatók a menekülési útvonalak, illetve milyen magatartást kell követniük, hogyha a rendezvény kiürítésére kerül a sor.
Július végén már tüneteket is okozhat a parlagfű pollen koncentrációja. A Nyíregyházi Városgazdálkodási Vállalat ezért még a szezon előtt várja a gyökeres töveket Tüzér utcai telephelyére. A Városüzemeltetés és az Önkormányzat közös parlagfűért virág elnevezésű akciója augusztus 2-ig tart. A részletekről Kázmér Lászlót, a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. Közterületfenntartási ágazat vezetőjét hallják.
Nagyon fontos, hogy a parlagfűet tövestől húzzák ki, csak így vesszük át a Tüzér utcai telephelyünkön. Reggel 8 órától 16 óráig pénteken pedig 8-tól 13 óráig. Azért fontos, hogy Gyökerestől húzzuk ki, hogy így végképp el tudjuk pusztítani ezt a parlagfüvet, és biztatnánk a városlakókat, hogy minél többen vegyenek részt ebben az akcióban, így is segíteni azokon az embertársainkon, akik érzékenyek a parlagfű pollenjére. Az előző évben több mint 150 ezer parlagfüvet gyűjtettünk be. Reméljük, hogy ebben az évben ez a szám nagyobb lesz. Most a parlagfűre az időjárás nagyon kedvező volt, ezért hamarabb kezdődik a virágzás, ezért is indítottuk most az akciónkat.
Kedves hallgatóink, most az időjárásról. Többnyire felhőtlen, száraz idő várható. A szél a Zemplén térségének kivételével fokozatosan mérséklődik. Kifejezetten hűvös lesz az éjszaka. Hajnalra általában 10 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal hidegebb is lehet. Az északi völgyekben akár 6-7 fokig hűlhet a levegő, míg a vízpartokon enyhébb lehet az idő. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. július 29-én. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Grunda János és Fekete Gábor. Búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivien. A viszonthallásra!
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. I could start dreaming, but it never ends. As long as you're gone, we may as well pretend. I've been dreaming straight from the heart. You say it's easy, but who's to say that we'd be able to keep it this way? But it's coming straight from the heart. Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Idén 20 éve játsszák Egerben a népszerű történelmi musicalt, az Egri csőlagokat. Folytatódnak a fejlesztések Tiszaeszláron. Sikeres pályázatnak köszönhetően vásárolhat bogzsákot és evezőpadot a Gyöngyösi Kálvária Parti Sport és Általános Iskola. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Folytatódnak a fejlesztések Tiszaeszláron. A településen Európai Uniós forrásból bővítik az óvoda épületét és energetikailag korszerűsítik a teleházat. Emellett több parkot is szebbé varázsolnak az elnyert pályázatnak köszönhetően. A részletekről Vajda László polgármestert hallják.
Tiszaeszláron megindult egy fejlődés. Tulajdonképpen ez az óvodai fejlesztés rész is, annak a fejlesztésnek egyik része, egyik állomása lesz, amit a Tiszaeszlári Önkormányzat képviselőtestület szeretne megvalósítani. Erről az óvodánkról tudni kell azt, hogy 1953 óta nem igazán történt vele semmi. Van itt jelenleg is most az épületben egy képviselő, aki még azokon a gumikon ugrált, gyermekkorában, akik még most is ott vannak. Tehát most elérkezettnek láttuk az időt, hogy Tiszaeszlár központját is egy picit átalakítjuk, hogy ezzel együtt a teleházat, óvodát pályázati pénzből, topos pályázati pénzből szeretnénk felújítani. Az óvodai helyek számában annyit változtatnánk, hogy nekünk van Basalmán is egy külterületi óvodánk, hogy a basalmasi óvodásokat is szeretnénk majd behozni ide, és ugye jobb körülmények között lennének a gyerekek, hiszen a bővítésben szerepel egy új óvodai szoba, tornaterem, terasz, tehát, és nem beszélve ugye felújítás is, és itt a gyerekek akkor ezt igénybe vennék, hiszen most per pillanat három helyen vannak óvodásaink, még itt az iskola egyik épületében, a Katica csoport, az még egy külön helységben van. És most így egy helyre kerülne minden óvodás.
Bogzsákot és evezőpadot szeretne vásárolni a Kálvária Parti Sport és Általános Iskola abból az összegből, melyet a Millió Lépés az Iskoládért program keretében nyert meg 1 millió forint összegben. Zsombok Imre testnevelő tanár azt mondja, a diákok, pedagógusok és szülők közösen gyűjtötték a lépéseket, összesen 16-szor sétálták le az országos kék körútvonalát. A részletekről most a Gyöngyösi Általános Iskola pedagógusát hallják.
Hát elsősorban ugye mindenkinek az applikációt le kellett tölteni ahhoz, hogy részt tudjon venni a játékban, illetve két applikációt, volt egy társ applikáció, egy fitness applikáció, ami magát a lépéseket számolta, ezt konvertálta át a Millió Lépés applikációba, és utána pedig az iskolához csatlakozva mindenkinek, ahogy számolta a lépéseket, összesen minimum 5, de ebben a fél évben már most 7 országos kékkört úgymond virtuálisan kellett megtenni az, hogy játékba kerülhessünk. Mi ezt túl is teljesítettük, ugye 16 kört tettünk meg, és ezen kívül igazából más nem kellett tenni, csak folyamatosan lépkedni, illetve a különböző sportágokat még pluszba be lehetett írni, amiket átszámolt lépésnek az applikáció. Ebben a programon bárki részt vehetett, ezt mi is ugyanígy megtettük, ugyanígy hirdette a Millió Lépés kezdeményezés is, hogy nem csak a pedagógusok vagy az iskolába járó diákok lehettek részt, hanem a rokonság, a közeli barátok, de akár távoli barátok is. Így például én is az édesanyámat is bevontam, illetve a bátyáimat és annak kollégái is részt vettek ennek az egésznek a elérésében. Elsősorban mindenképp az egészség megőrzése volt a célja, és mi is ezt próbáltuk hangsúlyozni mellette, hogy igaz, hogy ennek van egy nyereményösszege, el lehetett érni egy bizonyos célt, de a fő cél, ami hosszú távú cél, az maga az egészséges életmód, az egészség megőrzése és a mindennapi mozgásnak a beépítése a mindennapjainkba. A napi aktivitást próbálnám hangsúlyozni, ami itt nem csak arra gondolok, hogy járjon el edzésre a gyerek, vagy menjünk el túrázni, hanem lépjen ki a házból, lépjen ki a szobájából, lépjen ki a virtuális térből, keresse fel a barátait, mozogjon, focizzon, bármi, ami mozgás, csak ne ülve tegye meg ugyanezt az időt. Hát elsősorban szeretnénk az eszközparkunkat bővíteni olyan eszközökkel, melyek még nincsenek meg, de igény lenne rá a gyerekek részéről. Másodszorban pedig van néhány eszköz, ami már kicsit elhasználódott, elavult, az pedig cserére. Így például, hogyha az újakat nézzük, akkor egy bogzsákot mindenképp szeretnénk, mert van egy megfelelő helység, illetve van is jó néhány diákuk, aki a kövívással foglalkozik. Ezen kívül van egy minimális kis konditermünk, ahol van még elférne néhány eszköz, például mondjuk egy Concept 2-es evezőgép. Mivel nagy létszámú iskola vagyunk, kevés helyel, és a mindennapi testnevelés révén ugye fel kell osztanunk egymás között ezeket a helyeket, és így van, aki van a konditeremben is, tehát minden egyes órában van egy osztály konditeremben, és a konditeremben az alapképességek mellé egy köredzésbe, hogyha betennénk egy evezőgépet vagy egy bogzsákot, ami az állóképességet, illetve magát a köredzésnek a színvonalát, illetve a változatosságát növelni, az nagyban hozzásegítene a testnevelés óráknak a megtartásához.
Mi egriként szerintem nagyon sokan vagyunk, akik szinte 20 éve kilátogatunk egykoron a liceumhoz, majd mostanában évek óta az Egri Várba, hogy megnézzük az Egri Csillagok című musicalt, hiszen azt gondolom, hogy ez itt egy kultusz, akivel most beszélgetek, Várkonyi Mátyás, Erkedi, a zeneszerző, ugye a Rock Színház igazgatója. Annak idején, amikor nem 20 éve, hanem egészen pontosan 27 éve, amikor a darab megszületett, egy ilyen volumenű előadáshoz hogyan kell hozzáfogni? Nyilván a kort, az autentikusságot figyelembe véve, gondolom, egy kutató munka is volt a zeneszerzés.
Elég hosszú alkotói folyamat volt, mert pont ezek miatt, a szempontok miatt nagyon beleástuk magunkat a történetbe, a korba, a kor zenéjébe, kultúrájába, és nem utolsó sorban Gárdonyi Géza a munkásságába. És mivel ez egy regény, nagyon-nagyon bonyolult folyondáros történet, ezért az egyszerűsítés, a rövidítés, a húzás, vagy a sztoriknak a dramatizálása volt a legnehezebb feladat, mert ugye vannak olyan szálak, amiket egyszer nem tudtunk már beleépíteni, mert végtelen hosszú lett volna a színdarab, és ezért aztán a nagy löketet a darab befejezésére az adta, hogy ha szabadtérrel sikerült a Margit-szigeti nagyszínpaddal megegyezni, Koltai Gáborral, és akkor aztán meglökte a dolgot, és akkor be tudtuk fejezni. Aztán a második nagy, hogy neki rugaszkodás az az Egri első előadás volt a Liceum udvaron, és onnan kezdve folyamatosan dolgozunk. Tehát igazából az a változat, ami a Szigeten ment, az elég sok mindenben különbözik attól, ami most itt megy, vagy menni fog. Tehát ez egy folyamatos munka, és nagyon szeretjük csinálni, tényleg élvezetes dolog, élvezetes életben tartani. Egyetlen egy fájdalmam az, hogy ugye ennek van egy nagy zenekari változata, élőzenés, csak hát ezt nem sokszor sikerült színpadra vinni. Annak idején a Honvéd Művész Együttessel megcsináltuk a zenei alapokat, és a Műpába ez ment 50-szer, tehát azért volt ennek előzménye, de hát egy nagy vágyam évek óta, és még a Csabában, és még most is mindig próbálom, hogy esetleg a helyi szimfonikus zenekarra közösen, vagy valamilyen fúzióba egyszer megcsinálják egy ünnepi koncerten. Amikor 2018-ban volt a sportcsarnokban egy változat, és utána lejöttünk egy ilyen koncertszerű összerakott dologgal, ott élőzenével játszottunk dalokat. Tehát vannak ilyen apró próbálkozások, de az igazi cél, hogy egyszerűen igazából egy ilyen nagy operai, nagy kórus változat legyen.
Nagyon érdekelne az, hogy ilyenkor a szöveg születik meg hamarabb, hogy a zene.
Nálunk Attilával, Béres Attilával az a gyakorlat, hogy is. Tehát ahol a dallam, főleg a slágeresebb, tehát ami a közönségnek slágeresebb dal készül, ott a zene van előtt. De ahol a mondat, a tartalmi gondolat és a szöveg nagyon fontos, ott a zene követi a szöveget. Tehát ez mind a kettő működik.
Az Egri Csillagok című történelmi musical első bemutatója 27 éve volt, Egerben 20 éve. Egykor a Liceumot barátodhattuk, utána évek óta ugye a Vár színpadán Béres Attilával, a szövegkönyvírójával beszélgetünk, ahogy az előbb Várkonyi Mátyás zeneszerző is elmondta, öntől is megkérdezem, hogy Gárdonyi regényén túl mi az, amivel készülni kell, hogy egy nagyszerű ilyen évtizedek óta működő ütős előadás születhessem.
Bár nyilván a színház műfaja az, amiben sok mindenki részt vesz, és kellett találni, vagy találtunk egy Koltai Gábor. Még akkor a Margit-szigeti színház igazgatója volt, és ő fölkarolta ezt az egészet, de enélkül is belefogtunk volna. Mert a Várkonyi fia kötelező olvasmányként olvasta ezt, és akkor ez megakadt rajta a szeme a Matinak, Mátyásnak, és akkor kiderült ugye, hogy ez a nagy könyv. Tehát kézenfekvő volt az ötlet, hogy ezzel valamit lehet kezdeni. Nagyon hosszú ideig írtuk, mert én ugye költőként, ő ugye zeneszerzőként, az évek hosszú során rengeteg strapa és összejűvés és szétmenés. Hát szétmenés nem volt, ez nem igaz, de nagyon sok húzavona, az se igaz. Nem húzavona volt, hanem...
Sok mindent megért az elmúlt évek alatt.
Köszönöm a segítséget. Tehát a motiváció nem tudott elmúlni, mert a motiváció nagyon erős volt. És amikor mondom, hogy én költőként, akkor ez azt jelenti, hogy a szövegigényessége nem az, hogy jobb vagy ilyen vagy olyan, hanem más, mint egy szövegírás. Más a tartalma, más a formája, és ebben hihetetlenül egymásra találtunk a zeneszerző Mátyással, Matyival, mert ő is egy nagyon igényes zeneszerző, ugyanakkor rockos tájakról érkezett, tehát valahogy tudtuk ötvözni ezeket a különböző szempontokat vagy indítatásokat.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent Anna búcsú keretében ünnepelték a nagyszülőket és időseket a Mátra Verebély Szent Kúti kegyhelyen. Szent Anna és Szent Joakim Jézus nagyszüleinek ünnepén július 26-án kezdődött a zarándoklat, melynek keretében július 28-án a nagyszülők és idősek világnapján Berta Tibor dandártábornok tábori püspök mutatott be Szent Misét, koncelebrált Orosz Lóránt, a kegyhely igazgatója. Negyedik alkalommal ünnepelték világszerte a Ferenc pápa által 2021-ben elrendelt nagyszülők és idősek világnapját, felhívva a figyelmet a generációk közötti párbeszéd nélkülözhetetlen fontosságára. Berta Tibor tábori püspök Ferenc pápa idősek világnapi üzenetéhez kapcsolta szent beszédét, mely közvetíti bátorító és megerősítő figyelmét az idősek felé. Berta Tibor kiemelten kérte azokért az imát, akik a magány keserűségében élnek. Ferenc pápa üzenetéből kiemelte az abban megszólaló bizonyosságot, hogy Isten előtt az ember mindenkorban kedves, előrehaladott korban, megfogyatkozott fizikai erőben is. Isten ugyanis nem az ember módjára ítél, aki azt nézi, ami látszik, hanem a szívet nézi. Kiemelte, hogy az idős emberekre támaszkodva, tapasztalataikból tanulva építkezni lehet. Bölcsességükre nagy szükség van családjainkban, társadalmunk életében. Párbeszédre kell törekednünk a generációk között, ebből fakadhat az élet szépsége, és ez lehet a testvéri társadalom alapja. Szent Joakim és Szent Anna ünnepén Székely János megyéspüspök mutatott be Szent Misét a szombathelyi székesegyházban, amelynek középpontjában nagyszülőket és unokáikat állította. Arról a titokzatos kapcsolatról beszélt bevezetőjében és szentbeszédében is a püspök, ami a nagymamák, nagypapák és az unokák között van. Ha szeretnénk, hogy az unokák olyanok legyenek, mint a szűzanya, hogy a szemük úgy csillogjon, mint Máriának, ahhoz olyan nagyszülők kellenek, mint Joakim és Anna volt, mutatott rá Székely János. A főpásztor biztatta a nagyszülőket, hogy vigyék el unokáikat az élő Istenhez, mert egy gyermek nevelője mindenek előtt az élő Isten. Nagyon sok mindent, amit egy szülő, nagyszülő nem tud a gyermek szívében, lelkében elvégezni, azt maga a jó Isten meg tudja tenni, mutatott rá a püspök. A szertartás végén Székely János megáldotta a nagyszülőket és az unokákat. Idén július végéig 18 újonnan létesített szociális naperőművet helyezett üzembe a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat a legszegényebb kis települések határában kialakított telephelyeken. Az utolsó mini erőművek bekapcsolása augusztus 15-éig várható. A létesítmények kisgyermekes rászoruló családok és egyedül élő idős emberek fűtését támogatja. A jellemzően egy hektáros területen elhelyezkedő létesítmények hálózatába kapcsolásával a felzárkózó települések program megkezdte a felkészülést a következő térre. A létesítmények bevételéből kisgyermekes rászoruló családok fűtését támogatják. Az első szociális naperőművet 2020-ban Tiszabőn alakította ki a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. A létesítmény 70 kisgyermekes család vagy egyedül élő idős ember fűtését tette lehetővé. Papszentelést ünnepeltek Nyíracsádon a görög katolikusok. Július 25-én a nyíracsádi görög katolikus templomban Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita pappá szentelte Gedeon Tamás diakónust. Gedeon Tamás családja több szálon is kötődik a nyírségi kis településhez. Ezt a napot egyfajta megérkezésként ünnepeljük, és egy csodálatos, boldog, reményteli indulásként éljük meg, mondta a szentelésen Kocsis Fülöp érsek. De tudnunk kell, hogy minden apostol és áldozópap ki van téve feladatoknak, megpróbáltatásoknak, küzdelmeknek és nyomorúságoknak. Ennek az az oka, hogy az Isten emberének alkalmasnak kell lennie arra, hogy másokat tudjon vigasztalni, megerősíteni a hitben. De csak azt tud másokat megerősíteni a hitben, csak azt tud másokat is megvigasztalni, aki vigasztalást talál, emelte ki a metropolita. Aki átélte a nyomorúságokat, megpróbáltatásokat, ezekből megedződve az Isten vigasztalását tudja továbbítani. Nem a saját vigasztaló szavait, hanem az Isten szavait közvetíteni, mondta Kocsis Fülöp. Mintegy 130 millió forint kormányzati támogatásból újulhatott meg hollóháza, Szent László temploma. Bár fiatal a római katolikus templom 2012-ben műemlékvédettséget kapott. Soltész Miklós a miniszterelnökség nemzeti és egyházügyi államtitkára a hit és a keresztény hagyomány szentélyének nevezte az épületet, melyet a falu kiharcolt magának annak idején.
Küzdelem az sok területen megmutatkozik az életünkben, de szerintem az első az a hitért, kereszténységért. És onnan már sokkal könnyebb minden más küzdelem, minden más nehézséget helyre tenni az életünkben, azokon túl lenni. És ezért nem mindegy, hogy azok is, akik hívő keresztények, és azok is, akik istenkeresők vagy egyáltalán nem hívők, milyen módon állnak hozzá történelmünkhöz, múltunkhoz, és a közelmúltunkhoz is. Ennek a falunak csodálatos a múltja, hiszen több száz évvel ezelőtt, amikor el is néptelenedett, elpusztult, akkor is utána felvidékről szlovák telepesek érkeztek, akik hívő keresztények, hívő katolikusok, és nagyszerűen gazdálkodtak, és ráadásul 1777-ben elindult, ugye a jelenlegi porcelángyár manufaktúrának az elődje. Ez egy nagy dolog, nagy csoda, pláne az, hogy még most is él. És az is szerintem egy óriási csoda, és ez mutatja, hogy érdemes küzdeni, hogy annak ellenére, hogy 1960-as években a gyár bővítésére hivatkozva egy barokk templomot akkori kommunisták leromboltak, és a gyárvezetői leromboltak, a plébános atya, a hívek, és akár a gyár dolgozói is kiküzdötték azt, hogy mégis kapjanak cserébe egy templomot. És 1967-ben, amikor tombolt a kommunizmus, durva volt a kommunizmus, akkor föl tudtak építeni egy ilyen remek művet, amely egyébként valóban azt mutatja, hogy és arra adott irányt, hogy szerte az országban, főleg lakótelepeken, ha nem is pont ennek a mintájára, de ennek példájaként tudtak építeni templomot az elején. És ezért óriási öröm, hogy most megszépülhetett, megújulhatott. Tényleg ajánlom mindenkinek, kérek mindenkit, hogy jöjjön, hívőket elsősorban, de azokat is, akik érdeklődnek a Zemplén iránt, egy csodálatos táj, csodálatos a falu, csodálatos a környezet, és mint műemlék is fantasztikus ez a templom, már milyen furcsa is ezt kimondani, egy alig 60 éves, vagy kevesebb, mint 60 éves épületnél. Nurciai Szent Benedeknek az ünnepét üljük ma, katolikus keresztények, de én azt gondolom, ez nem csak katolikus keresztényekre, hanem egész kereszténységre kiható ünnep, hiszen ő volt az, aki akár a földművelés, akár a munka tisztelete, és természetesen persze a kereszténységnek az erősítése benne volt a mindennapjaiban az életében, de ugyanúgy az oktatás, nevelés is. És az máig kiad Európára, még akkor is, hogyha mindezeket a gyökereket Nyugat-Európában nem, hogy elkezdik elfelejteni, hanem kezdik kitépni. Akár a templomaikkal, akár a keresztény közösségeikkel, katolikus és protestánsokkal egyaránt, és nekünk pedig az a feladatunk, bármilyen nehéz is. Bármennyire is támadnak ezért, bármennyire is lenéznek minket, vagy gúnyolnak minket, hogy megőrizzük a kereszténységet, mert ha a kereszténység marad, a hit marad, akkor marad a nemzet is.
Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatásgondozó lelki gyakorlatra azokat a 14 évesnél idősebb fiúkat, akik érteklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlat mottója szabadon elköteleződni. A hivatásgondozó lelki gyakorlat helye az EGRI érseki papnevelő intézet. Augusztus 12-től 15-ig tart majd. A lelki gyakorlat ingyenes minden jelentkező számára. Jelentkezni a spirituálisnál lehet a luci.tamás76@gmail.com címen. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és elöljárói. Felvételt hirdet a Debreceni Szent László Katolikus Szakkollégium a 2024-25-ös tanévre azon egyetemista fiúk számára, akik egyetemi éveiket egy tartalmas, dinamikusan fejlődő, családi közösségben szeretnék eltölteni. A szakkollégiumba a Debreceni Egyetem bármely nappali tagozatos képzésnél résztvevő hallgató jelentkezhet. Jelentkezési határidő augusztus 2-a. A szakkollégium szeretettel várja azon fiatalok jelentkezését, akik elhivatottak egy fiatalos keresztény közösség építésére, valamint a mindennapok során szeretnék megélni keresztény hitüket. A fiúk számára fenntartott kollégium a hit és a tudomány közös nevezőjeként működik Debrecen városában. Az intézmény éppen ezért szorosan együttműködik a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészséggel, amelynek feladata, hogy újra és újra megtalálja azokat a mozzanatokat és területeket, ahol be lehet lépni abba a dinamikusan fejlődő valóságba, amely egy fiatal életét jellemzi Isten jelenlétében. Augusztus 10-én és az azt követő hétvégéken rendezik meg az idei Egyúton Zarándok programot, amelyre fiatalokat és időseket, családosokat és egyedülállókat is várnak a szervezők. Az zarándoklatok mellett a hátteret adó ima szolgálatba is be lehet kapcsolódni, amire szeretettel hívják az arra vállalkozókat. A gyermekszülő szeretett kapcsolat témában meghirdetett zarándoklatok lehetőséget nyújtanak a résztvevők számára, hogy kicsit más szemmel nézzék családi viszonyaikat, saját helyzetüket, múltjukat, jelenüket és jövőjüket. Lehetőség nyílik jó példák szemlélésére, imádságra, éneklésre, de az útvonallal érintett kulturális és természeti kincsek megismerésére is. Az zarándoklatokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet, valamint a zarándoklatok részletes programja megtalálható a Mária út Facebook oldalán, valamint a Mária út Egyesület honlapján. Ünnepi szentmise és körmenet lesz a Szent Kutvölgye Boldogasszonykápolna felszentelésének 20. évfordulója alkalmából augusztus 20-án a Szent Kutvölgye Boldogasszonykápolnánál ecséden. 16 órakor kezdődik az zarándokok fogadása, majd 16 óra 20 perctől Mária köszöntő énekek lesznek Köles Éva népdalénekes előadásában. 17 órakor kezdődik az érseki szentmise és körmenet. A jubileumi szentmisét Ternyek Csaba, EGRI érsek celebrálja. Szeretettel várnak mindenkit. Több mint 60 szenteket ábrázoló liturgikus szobor látható az EGRI érseki palota turisztikai látogatóközpont legújabb Fába vésett szentek című kiállításán. Demeter József szobrászfa faragó vésője alatt készült szűzanya ábrázolások, árpádházi szentek, a keresztút stációi, a 12 apostol és megannyi szent szobra látható a palota termeiben. A kiállítást augusztus végéig láthatja a közönség. Nehéz helyzetben élő gyermekek iskola kezdésének támogatására hívja az általános iskolás diákokat a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat, a Pont Velem Okos Program és a GLS Hungary. A Mosolytáska akcióhoz júliustól a Máltai Szeretett Szolgálat 76 kijelölt gyűjtőpontján, augusztus 21-e után pedig az ország számos általános iskolájában lehet csatlakozni. A felajánlásokat szeptember 16-áig várják a szervezők. Kedves hallgatóink, az EGRI Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, az egeregyházmegye.hu, valamint a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Domán Vivien, Fekete Gábor és Kriston Tamás. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Régió sportja.
9 érmet, közte 3 aranyat szereztek a magyar jetski válogatott tagjai a hazai rendezésű Európa-bajnoki és junior világbajnoki futamon. Több száz gyerek vett részt az Aquaese nyári úszó és vízilabda táboraiban. A napokban tartotta évadnyitó tájékoztatóját a Panergy Miskolc vízilabda csapata. Távozott a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks csapatkapitánya Bús Iván. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Az összes korosztályt és kategóriát figyelembe véve 9 érmet, közte 3 aranyat szereztek a magyar jetski válogatott tagjai, a hazai rendezésű Európa-bajnoki és junior világbajnoki futamon Győr Zámolyban. A világversenyen 25 tagú magyar válogatott indult abban a mezőnyben, ahol ázsiai és ausztrál jetskisek is vízre szálltak. A Sky GP2-ben a nyíregyházi Jászai Csongor végig harcban volt az első helyért, végül másodikként ért célba. Több száz gyerek vett részt a nyíregyházi Akvaese nyári úszó és vízilabda táboraiban. Szakács Roland elnököt hallják.
Szerencsém az Akva Sport Egyesületnek most már a neve és a tapasztalatai, illetve szakmaiságát tekintve nagyon jó ez az iránya, amit nyaranta táborként szervez. Kisebb reklámokkal megyünk csak, és a táborokat feltöltve, a létszámot tekintve hetente 100-110 gyerek van, ami azt jelenti, hogy az 5 turnusban több mint 500 gyerek fordul meg. Nekünk ez nagyon sokat számít, mert az éves toborzásunknak ez az alapja. Itt azok a gyerekek, illetve játékosok, akik edzőtáborba is jönnek, jól érzik magukat, azokra számítunk szeptemberi indulásra, mert az utánpótlás képzésben ez az alap, amikor a legkisebbekkel kezdünk dolgozni. Itt az a szerencsés helyzet van, hogy azok a pedagógusok, edzők vannak a táborban, akikkel szeptembertől, illetve edzésidőben tudnak találkozni a gyerekek, illetve a szülők. Azok az oktatók fogadják őket az újvárosi úszodába, akikkel itt a táborban találkoznak. A számoknál maradva kb. Olyan 20-30%-a jön vissza a gyerekeknek szeptemberbe. Ez szerintem egy szép szám, ez nagyon sokat számít nekünk, mert ha már egy-egy korosztályos csapatot mindig tudunk alulról építeni, akkor ezzel mi már meg is vagyunk szépen. Őszi kezdés tekintve minden bajnokságban ugyanúgy elindulunk, egészen az alaptól, ami az észak-kelet-teleti bajnokság, több korcsoportban, itt a gyerek 1, 2, 3, 4, illetve a bébi korosztállyal, lánycsapattal fogunk indulni külön, most már nem az Egerrel karöltve, hanem önállóan, most már nyíregyházi csapat, nyíregyházi gyerekekkel, az észak-keleti területibe, illetve a tehetséggondozó bajnokságban, a THG-ba, ami már egy összefogott bajnokság országosan, illetve országos bajnokságban fogunk indulni ugyanúgy a gyermek, serdülő és ifi csapatokkal, és újdonság lesz most már 6 év után, hogy OB2-es felnőtt csapatunk is lesz, ami most már publikus, megvan a támogatónk, illetve megvan a csapat, hogy milyen játékosokból tevődik össze, megvan az edző, megvan az irány, de örömmel tudom ezt is bejelenteni, hogy OB2-es csapata lesz újra a Nyíregyházának, ami a utánpótlás képzésnek egy nagyon fontos állomása, mert az itt sportoló gyerekek akkor láthatják a útnak a végét, hogy hova lehet még felnőttként is eljutni.
Most pedig az Akvaese edzőjét, Urbin Tibort hallják.
Minden nap 2 sportfoglalkozás van, reggel úszással és vízilabdával kezdünk, délután is van egy úszásfoglalkozás, több csoportban kezdőktől a vízilabdásokig foglalkozunk velük, és nem titkolt céllal a szeptemberi vízilabda edzésekre egy nagyon jó merítési lehetőség számunkra, mert nagyon sok olyan gyereket tudunk megszólítani, akik későbbiekben csatlakozhatnak hozzánk edzések során. Az országos csapatnak már elkezdték a felkészülést, és hát ismét nagy terveket célul kitűztünk magunk elé. Most van lehetőségünk arra, hogy országosba induljunk külön gyerekcsapattal, tehát nem kell ahhoz serdülőcsapatnak is lenni, hogy elinduljunk, de ehhez egy kvalifikációs tornán kell részt vennünk, és ha ott olyan eredményt érünk el, akkor lehetőségünk van arra, hogy külön gyermek-lány csapattal induljunk a bajnokságban. Ugye most északi régióban indultunk tavaly évvel, meg az előtti években, most viszont önálló Nyíregyházi Akva Sport Egyesület néven fogunk indulni ezen a tehetséggondozó bajnokságon, tehát ez az országosnak az előszobája. Itt a legkisebbek, most 2012-13-as születésű gyerekekről van szó, de lehet, hogy a 14-15-ös kislányokat is bevetjük, és egy külön bajnokságban megmerettetjük magunkat. Hát itt most a pestiek is, a Dunaújváros, tehát a legnagyobb csapatok indulnak. Megyünk, játszunk, és meglátjuk, hogy mi lesz a jövőre ebből a történetből.
A tábort meglátogatta a térségországgyűlési képviselője Szabó Tünde is.
Mindig örömmel jövök ki az Aquaesének a táboraiba, a nyári táboraiba, hiszen rendkívül sok gyereket láthatunk, hogy jól érzik magukat. Ugye a vizes sportágak egyike a vízilabda, a másik az úszás, és nagyon nagy öröm számomra, hogy ilyen eredményességi utánpótlás nevelési egyesület van Nyíregyházán, amely tényleg példaértékkel működik. Ezt lehet látni az eredményekből, a fiúk és a lányok is hozzák sorra az utánpótlás nevelésben az eredményeket, sőt, most már az U16-os versenyzők közé is adtunk világbajnoki ezüstérmest Urbin Zsófia személyében. Úgyhogy nagyon büszkék vagyunk a sportolókra, a gyerekekre, és arra is, hogy igazából tényleg most már Nyíregyháza elmondhatja, hogy egy nagyon sportos város, bármilyen sportágat ki lehet próbálni a kisgyermekeknek, és lehet sportágat választani. Rendkívül jó körülmények közé tudhatja a szülő a gyermekeit, és ez nagyon-nagyon fontos, hiszen biztonságban vannak szakértő kezek között. És hogyha vannak céljai egy gyermeknek, egy fiatalnak, hogy mit érjen el a sportban esetleg, akkor bizony minden adottság megvan arra, hogy képes legyen azokat elérni.
A napokban tartotta évadnyitó tájékoztatóját a Panergy Miskolci Vízilabda Klub. Hercsik István elnököt hallják.
Ugye a 23-24-es szezont a UB1-es profi csapatunk ugye a 10. helyen zárta. Ez kettővel hátrébb van, mint a terv. Ilyenkor azért mindig elgondolkodunk, hogy a terv volt-e túlzó, vagy ezt el lehet érni, csak valami miatt nem sikerült. Ugye miután tavaly előtt sikerült a 8. hely, nem volt irreális véleményem szerint a 2023-24-es szezonban a 8. hely kitűzése, de azt kell mondjam, nem voltunk elég profik. Egy öreg tanítómesterem mondta nekem annak idején, nagyon megjegyeztem, hogy Istvánkám, hogy jegyezd meg, a profi minden körülmények között hozza a 80%-ot. Az amatőrök meg 30-120% között teljesítenek. Mikor, hogy? Visszanézve, nem szakemberként és nem játékosként, nem edzőként, hanem egyébként ugye a üzleti életből jövő emberként, én azt látom, hogy összességében versenyt nem kiemelve, sem pozitívan, sem negatívan, nem voltunk elég profik. A szerencse is a profikhoz szegődik, úgyhogy azt gondolom, hogy ha most a következő szezonban profik leszünk, és mindig hozzuk minimum 80%-ot, akkor majd az a célkitűzés, azt gondolom, sikerülni fog.
A következő szezonnak új vezetőedzővel vág neki az együttes. Kemény Kristófot hallják.
Több dolgot szeretnék elmondani, de nem szeretném elnyújtani a sajtótájékoztatót. Van pár dolog, amit szeretnék kiemelni. Az egyik az a döntésem háttere. Nekem nagyon szimpatikus volt itt az Andrással az első megbeszélés, hogy az András egy olyan elképzelést vázolt föl, amit amúgy most is említett, hogy a miskolci vízilabdát szeretné arra a polcra visszahelyezni, ahol volt a pandémiás időszak előtt, a Covid előtt, amikor például a Sesa Misics és az Alex Bowen is itt játszott, és a miskolci vízilabda egy nagyon komoly erőt képviselt, és azok a beszélgetések, amiket akkor folytattunk, azok számomra nagyon szimpatikusak, meg nagyon pozitívak voltak, hogy igenis komoly perspektíva van itt Miskolcon a vízilabdában, meg ebben a klubban, és számomra a döntés, amikor megszületett részemről, amikor én meghoztam, az a legeslegfontosabb tényezője az volt, hogy igenis itt ebben a légkörben, itt ebben a városban lehet alkotni.
Távozott a kék cápáktól Bús Iván. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks csapatkapitánya az első szezonban kulcsember volt klubjában. A 30 éves kosárlabdázó tervei szerint a fővárosban alacsonyabb osztályban folytatja játékos pályafutását. Most őt hallják.
Haza igazoltam, tavaly a Phoenix Ford csapatában voltam, és nyáron is azért most szaladt fel több kiló kellett én is, illetve sajnos gerincsér, még nekem ilyen nagyon régi dolog volt, az kiújult, így nekem az egész felkészülés is szinte teljes egészében kimaradt, illetve hát csak a derekammal tornáztam. Emiatt nagyon nehéz volt belerázódni is, nehéz volt felvenni a ritmust, illetve nagyon rosszul kezdtük a szezont. Persze ahogy a csapat jobb formában rendült, úgy éreztem, hogy én is jobb formában rendültem, utána illetve a légiós cserével már teljesen más arcukat mutattuk a második fél évre. Jó formába kerültem a szezon közepétől kezdve, vagy inkább ott a negyedik, ötödik fordulót elkezdve. Hozzáteszem, hogy nagyon feküdt nekem, és jó volt az egész szisztéma, amit Merimmel játszottunk. Sok terület volt, illetve megint a második fél évben, amikor jött Ervin, ő is nagy segítség volt nekem, hogy kicsit le tudott venni terhet a vállamról, irányítói feladatokat is, és ketten tudtuk szervezni a játékot. Úgyhogy úgy gondolom, hogy jó szezon futottam. Budapestre visszaköltözök megint. Igazából a két évvel ezelőttinél mondtam, hogy az A-csoportos játékkal szeretnék felhagyni, ezt továbbra is tartom, és nem igazán számoltam azzal, vagy nem szerettem a számolni az a lehetősége, hogy ki fognak esni a fiúk, és miután ugye kiestek, jött a megkeresés, és nekem is úgy alakult akkor még Budapesten az életem, ahogy elterveztem volna, és hazajöttem, de nem terveztem már hosszú távra, ezt utólag itt el is mondhatom, és most is szeretnék visszamenni Budapestre, ugye most már civil pályán több mint valószínű, hogy már el tudok helyezkedni, és mellette még pláne egy ilyen szezon után, amikor azt mondom, hogy jó formába kerültem, mert dicsértek is sokat, nem tudnám, meg nem is szeretném azért így elvágni hirtelen, úgyhogy mindenféleképp fogok keresni valami csapatot Budapesten, vagy a környékén, hogy mit, azt mondjuk nem tudom pontosan.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Aún la nave del olvido no ha partido, no condenemos al naufragio lo vivido, por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primaveras, para colmarte de caricias todas nuevas, que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más. Me moriría. Espera un poquito más. Me moriría si te vas. Espera, aún me quedan alegrías para darte. Tengo mil noches de amor que regalarte. Te doy mi vida a cambio de quedarte. Espera, no entendería mi mañana si te fueras. Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras. Te adoraría aunque tú no me quisieras. Espera un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más. Me moriría. Espera un poco. diría si te vas? Espera un